a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk, mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt, közölt a miniszterelnök az uniós csúcson történteket összegezve a Facebook oldalán. Orbán Viktor videokonferencián tárgyalt a résztvevőkkel. Azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet is, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntése készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben az EU-s külkereskedelmi tanácsülését követően. A külgazdaság és külügyminiszter ismertette, még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az Unió és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve. Emellett Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházás támogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az Unióban. Leszögezte azt is, hogy nem engedjük be továbbra sem a silány ukrán gabonát. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6%-a, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, tették hozzá, azzal együtt, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. A nyugdíjasok a sérült élelmiszer utalványaikat az államkincstárnál december 10-ig cseréltethetik ki, erről adott tájékoztatást Zsigó Róbert a Facebook oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le tudják vásárolni a nyugdíjasok. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről még vasárnap. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andrii Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek vasárnap. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikaiaknak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. Az adventi időszak közelettével a katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Szagyva Lihárd országos igazgató bejelentése szerint a szervezet idén is a teljes társadalmat hívja összefogásra. A cél kettős, könnyebbé tenni a nehéz sorsú családok hétköznapjait és ünnepé varázsolni számukra a karácsonyt. Fekete Szabolcs Benedek püspökelnök gondolatai rávilágítanak a jótékonyság lelki dimenziójára is, úgy fogalmazott, büszke a magyarságára, mert a magyar emberek szíve tágulásra képes. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, a caritas.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-éig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomagfeladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munkasegítésére ajánl fel. Emellett a posta gondoskodik az Ökumenikus Segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő persejek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós mennyiségű eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul, híreinket hallották.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. november 24-e hétfő van. Műsorunkban Szabó Zsolt kisújszállási meseíróval beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Szabó Zsolt meseírót, akivel kisújszálláson beszélgetünk. ön itt lakik, itt dolgozik. Most itt az asztalunkon is van egy ön által írt mesekönyv, amelynek az a címe, hogy 24 varázslatos adventi mese. Ez a könyv ugye tavaly jelent meg, és az év gyermekkönyve kategóriában nyertes lett, majd erre rátérünk. Ez a könyv adta az apropóját a beszélgetésünknek, illetve az, hogy itt Kisújszálláson Szűcs Tamás polgármester úr önnek is egy polgármesteri elismerő oklevelet adott át ennek kapcsán. Tehát ebből indult ki, hogy utána nézzek, hogy itt milyen mesék, milyen mesevilágban élnek a gyermekek, ha fogalmazhatok így. Hogyan lesz valakiből író, meseíró? Már gyermekkorában önnek is sok mesét olvastak?
Szeretettel köszöntök mindenkit. És ha már említettek Kisújszállást, lehetséges, hogy ebben a városban van valami itt a föld alatt, ami ilyen, nem is tudom, ilyen varázslatot sugároz itt az Alföld szívében, ugyanis több híres író költő köthető, de Kisújszálláshoz, például Móri Zsigmond, Arany János, de hogy egy ilyen kortárs irodalmi példát mondjak, Csukás István, a nagy meseíró, ő is Kisújszállás szülötte, és nagyon-nagyon érdekes, mert én pontosan a volt Csukás István szülőház mellett lakok. Tehát előttünk van egy emlékmű a Csukás házról, úgyhogy biztos valami atmoszférája van ennek a helynek.
Csukás meséken nőtt föl?
Hát szerintem a süső az mindenkinek benne van a szívében, az egyszerűen megkerülhetetlen volt az én korosztályom számára. Hogy hogyan lettem meseíró, hát nyilván minden azzal kezdődik, hogy gyermekkoromban nagyon sokat meséltek nekem, különösen édesapám. Igyekezett mindennel elvarázsolni, mindenhez kitalálni valami varázslatos dolgot. Amikor például a Mátrában nyaraltunk, és ott volt valami nagy szikla, akkor elmesélte nekem, hogy az a dinoszaurusznak az epeköve, mert engem az annyira érdekelt, hogy milyen hatalmasak voltak a dinoszauruszok. Szóval minden köré szőtt valami varázslatos magyarázatot. Azt tudnám javasolni tényleg teljes szívemből minden szülőnek, hogy amennyiszer csak tudnak, annyiszor meséljenek mesét a gyerekeknek, mert az olvasás később felnőtt korban, illetve maguk a mesék is rengeteg dolgot fejlesztenek. Nem is gondoljuk, hogy mi mindent, talán még a szemizmokat is, ahogy követi a szemével a könyvben az illusztrációkat, de egyébként most a viccet félretéve fejlesztik a fantáziát, a szókincset, a kifejezőkészséget, egészen a világról alkotott képet, a logikus gondolkodást, nagyon-nagyon sok mindent.
Gyermekkorában volt kedvenc meséje?
Nagyon sok kedvenc mesém volt. Apukám mindig kitalált ilyen történeteket a tarhonya vitézről, mert gyűlöltem a tarhonyát, és meg kellett enni. És miután tarhonya vitéz tarhonyelvéstől lett nagyon szuper, ezért én is elkezdtem enni a tarhonyát. Ezek voltak a kedvenc mesém. Illetve nyilván a Grimm mesék, rengeteg Grimm mesét olvastam, illetve Benedekeleket. Mert mindig vonzott ez a varázslatos mesevilág.
Igen, és akkor ez azt is jelenti, hogy akkor önnek is a fantázia világát már gyermekkorban ez fejlesztette. Tényleg ilyen kitalált történeteket is a szülők mesévé tudnak fogalmazni, mesévé tudnak alakítani, tehát nem mindig kell a könyvnek kéznél lenni.
Igen, pontosan így van, és nagyon fontosnak tartom még azt az üzenetet így megfogalmazni, hogy a pedagógusoknak mekkora szerepe van egy ember életében. Ugye régen nagyon szépen mondták ezt, hogy a pedagógusi pálya az egy hivatás, mert amit a tanárainktól kapunk, az végig kísér minket egy életen keresztül. Nekem szerencsére mind általános iskolában, mind gimnáziumban, és egyébként az egyetemen is nagyon jó tanáraim voltak, mindenkinek nagyon hálás vagyok. Most kiemelném az általános iskolai tanárnénémet, aki magyar tanított nekem. Ő például megengedte az osztálynak, amikor fogalmazást írtunk, hogy eltérjünk a témától, belevigyünk egyéni ötleteket, akár extrém módon is, de azt mondta, hogy ha rossz lesz, akkor egyest ad rá. Úgyhogy kockázat volt, de mi mindig bevállaltuk ezt a kockázatot, viszont ez minket arra sarkalt, hogy tényleg találjuk meg az egyéni hangunkat, az egyéni kifejezőkészségünket, ne egy feladatnak tekintsük a házi fogalmazást, hanem egy kreatív szárnyalásnak.
Mikor írta az első meséjét, arra emlékszik?
Hát szerintem egy ilyen kezdetleges dolgot már gyerekkoromban írtam. Költészettel is próbálkoztam, és az első versem az volt, hogy ha elmegy az árom, én nem bánom. Mert a villamos áramot én áromnak mondtam, nem áramnak. Szóval ez volt az első rigmusom.
Első meséjének kik voltak a szereplői? Ilyet fel tudunk idézni?
Hú, erre már őszintén nem emlékszek, nagyon régen volt.
Kis Újszállásról járt általános iskolába, meg gimnáziumba, és tehát ide kötődnek a szálak?
Kis Újszálláson nőttem fel. Gyakorlatilag szinte mindent Kis Újszálláson csináltam. Ide jártam gimnáziumba, és általános iskolába is. Egyetemre kerültem el, a Szegedi Tudományegyetemre jártam, ami akkoriban még József Attila Tudományegyetem volt. Magyar szakos vagyok, az a végzettségem. A másik szakom az összehasonlító irodalomtudomány volt.
Ön számára mit jelent az, hogy kisújszállási és kisújszállási meseíró?
Beszéltem a városnak az irodalmi hagyományairól. Nyilván magamat nem sorolom a nagy írók közé, de az, hogy az önkormányzattól kaptam ezt a megtisztelő kitüntetést, ez nagyon-nagyon mélyen megérintett, mert én tényleg tőzsgyökeres kisújszállási vagyok. Egyetem után is visszatértem ide, és itt élem az életemet, és nagyon-nagyon szeretem ezt a várost. Tényleg egy ékszerdoboznak tartom itt az Alföld szívében, egy gyönyörű szép város. És az pedig, hogy a város vezetősége értékeli nem csak az én munkámat, hanem bármilyen kisújszállásét, aki valami kiemelkedőt alkotott, ez rendkívül fontos és rendkívül jó leső érzés. És ezúton is köszönöm szépen a városnak.
Meseírás felé úgymond felnőtt fejjel fordult már, hogy ezt a hivatást választotta, mert azért ez is egy hivatás.
Hát tekinthetjük hivatásnak, tekinthetjük hobbinak, hiszen a mai világban ugye csak meseírással foglalkozni az nagyon nehéz. Ebben nem lehetne megélni, ugye, nem lehet főállásban csinálni. Én nagyon szeretek mesélni, nagyon szeretek történeteket kitalálni, és amit ennél is jobban szeretek, az az, hogyha valakit szórakoztatni tudok, például a meséimmel, történeteimmel. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy csillogjon a gyerekeknek a szeme, hogy élményt kapjanak. Ebben a mai világban azt gondolom, hogy kifejezetten nehéz átütni azt az inger küszöböt, amit ez a felgyorsult tempó okoz. Ugye a mai gyerekek már mobiltelefonnal a kezükben születnek, rengeteg tévécsatorna, rajzfilmek, nagyon sok inger éri őket villámgyorsan. Én a gyermekkoromban, amikor általános iskolás voltam, és tanultunk, nem tudom, a tűzhányókról, akkor nagyon nehéz volt elképzelni, hogy hol tör fel az izzólába, és hogy folyik az le a hegy oldaláról. Most meg rengeteg videót látunk a YouTube-on, akár élő egyenes adásban közvetítik a televíziós csatornák ezeket a dolgokat, tehát az információ elérhető. És ez mindenre igaz a mesékre is. Rengeteg nagyon jó mese, nagyon jó rajzfilm sorozat van. Nyilván vannak rosszak is, és itt van a szülőnek a felelőssége, hogy minőséggel válasszon. Tehát nem szabad akármit elolvasni a gyermeknek, csak azért, mert rá van írva, hogy ez mondjuk 3 éveseknek szól. A szülőnek nyilván bele kell olvasnia, meg kell néznie, és a szülő tolmácsolásán keresztül jusson ezzel a gyerekhez, kivéve nyilván azokhoz, akik már tudnak olvasni.
A mesenézésről önnek mi a véleménye? Sokféle mesét lehet nézni, akár magyar népmesét is lehet nézni már a tévén, YouTube-on, de ugye ott van a sokféle amerikai mese, aminek ugye különböző alakok, angol nevű szereplői vannak, és már sokszor a gyerekek már ezt jobban fújják, mint egy-egy magyar népmesének a történetét.
Nekem alapjában éve semmi bajom nincsen a mesenézéssel. Azt gondolom, hogy a mesevilág, a varázslat mindegy, hogy milyen csatornán jut el a gyermekhez, csak jusson el, csak kapjon belőle minden gyermek, ez a lényeg. Én olvasáspárti vagyok, felolvasáspárti, ez a szülő-gyermek kapcsolatot is rendkívüli módon erősíti, de elmondok egy nagyon kedves történetet. Én egy könyvkiadóban dolgozom egyébként, a Szalai Könyveknél, és nagyon sokszor kapunk kéziratot. De egy mesének nagyon sok kritériumnak meg kell felelni ahhoz, hogy gördülékeny, olvasható, szerethető legyen, és hát rendre elutasításra került sok-sok kézirat, ami beérkezett hozzánk, és mondta a főnököm, hogy de hát itt ebben a levélben azt írja az illető, hogy hát nagyon szeretik, ő mindig felolvassa a gyerekeknek a mesét, és mennyire szeretik. És volt bent a cégünknél néhány kisgyerek, ez nyári szünetben volt, és a főnököim azok annyira jó fejek egyébként, hogy azért, hogy a kollégák meg tudják oldani a gyermekelhelyezést, gyakorlatilag egy óvónőt kértek fel, hogy vigyázzon a gyerekekre a nyári szünetben, és ott voltak a cégnél egy külön helyiségben, tehát gyakorlatilag egy saját kis óvmetetett a cég a dolgozók kedvéért. Aztán ez egy ilyen nagyon jó kölcsönhatásnak bizonyult, mert gyerekektől nagyon sok mindent tudtunk tanulni, mint ilyen referenciacsoporttól. Na most az a lényeg, hogy bementem hozzájuk, hogy bebizonyítsam a főnökeimnek, hogy a felolvasásnak mennyire fontos szerepe van. Bevittem magammal egy szakácskönyvet, egy fekete-fehér szakácskönyvet, egyébként horvátilon a szakácskönyve volt, és megkértem a gyerekeket, hogy na, olvassak-e nektek mesét, ha igen, üssétek fel egy oldalon. Hát ők kinyitották, és rábögtek, nem tudom, a csáki rostélyosra, és én semmit nem változtattam rajta, nem tettem hozzá egy szót sem, hanem szárazon felolvastam a leírtakat, illetve hangsúlyozva nyilvánvalóan, kedvesen, hogy hozzávalók. 20 deka marhahús. És akkor gyakorlatilag minden a recept, minden sorát így olvastam fel, hogy vigy egy nagy tepsit, és helyezd bele a hússzeleteket, és a gyerekek annyira figyeltek, és annyira rajongtak ezért a felolvasásért, amikor végeztem a recepttel, elkezdtek könyörögni, hogy egy másikat. Egyébként félbeszakítottam őket, mert éppen valami videót, valami rajzfilmet néztek, és inkább nem a rajzfilmet nézték, hanem a szakácskönyvből akarták, hogy mesét olvassak nekik.
Igen, itt ez a személyes kapcsolat végül is. Gyerekekre figyel valaki, ez nekik nagyon fontos.
Igen, a gyermekeknek elsősorban ez a figyelem a fontos, és főleg, hogyha egy történetben nem csak tanulság van, fordulat van, hanem mondjuk esetleg mosolyra fakaszt is, az már abszolút megnyeri a gyerekeket, én úgy gondolom. De mindenképpen nagyon jó, hogyha felolvassuk nekik a meséket, és van egy interakció közöttünk. Így ráadásul, hogyha bármi dolog van, amit a gyermek nem ért, vagy zavart okoz nála, a szülő azon nyomban tudja korrigálni, beszélgethetnek a meséről. Miért is csinálta ezt a szereplő? Mi is történt, mi is ez? Ezt is rendkívül fontosnak tartom.
mik a mesének a kritériumai, mitől jó ön szerint egy mese?
Most akkor a gyerekverseknél kezdem, az egy kicsit egyszerűbb, nagyon sokan próbálkoznak gyerekversekkel. És én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy olvasson egy Vörös Sándort, Zelk Zoltánt, Gazdag Erzsit, Fazekas Annát, és még sorolhatnám így a nagy neveket, ezeket a klasszikus gyermekirodalmi szerzőket. Olyan, mintha mesét mondanának. Nincs bennük döccenő, nincs bennük egy olyan sor, amit az ember érez, hogy ez csak azért lett betéve, hogy kijöjjön a rím. Egyszerűen minden stimmel, a szótagszámtól kezdve a vers ritmusáig, és gyönyörű, csodálatos. És valahogy így van ez a mesékkel is, hogy nagyon-nagyon sokan írnak meséket, és sokak fejében van egy ilyen műfaji zavar, hogy novellát igyekeznek írni mese helyett. És a mesékben azért mindig volt egyfajta egyszerűség, hiszen alapjába véve ez egy szóbeli műfaj volt a mese. Én például nagyon szeretem az egyszerűségét a meséknek. Szeretem az ismétlődő elemeket bennük, akár az ismétlődő szófordulatokat. Ez mind megkönnyíti a gyerekeknek a megértést, azt, hogy emlékezzenek a mesére. És nagyon fontos, talán a legfontosabb, hogy szerethető legyen. Ugye például az Andersen mesék manapság azért olyan nehezen fogyaszthatók, mert abban mindig van egy nagyfokú szomorúság, és a mai világban nagy szüksége van a gyerekeknek szerintem a pozitív töltetre.
Igen, és itt van előttünk ez az ön által írt mesekönyv, 24 varázslatos adventi mese, ebben például egy-egy mese, egy-egy A4-es oldalnyi, tehát szerintem a hossz is sokat számít, hogy mennyire tud figyelni a gyerek, mennyi ideig tud figyelni egy gyermek.
Hát itt is változott már a régmúlthoz képest szerintem sok minden. Alapjában a szülők főleg este tudnak mesélni, esti mesét. Ilyenkor ugye arra van szükség, hogy a gyermek már a napi pörgésből, a játékból egy kicsit lecsituljon, lenyugodjon, és álmos is már, a szülőnek sincs ugye annyi türelme, mert ő is már fáradt, és nem kell, hogy hosszú legyen egy mese, viszont az nagyon fontos, és a 24 adventi mesékben pontosan ez okozta a legnagyobb nehézséget, hogy attól, hogy egy mese rövid, attól még ugyanolyan tartalmasnak kell lennie, ugyanolyan szép mondatokat kell belefogalmazni, szép kerek mondatokat, hogy olvasni is jó legyen, ízlegetni is jó legyen ezeket a mondatokat. És ez a legnehezebb, hogy rövid legyen, de legyen tartalma, legyen mondani valója. Azt gondolom, hogy ez a receptje ezeknek a meséknek.
Ez a mesekönyv is nagyon szépen van illusztrálva, sok színes kép van benne. Ezeket kikészíti?
Nagyon sokszor dolgozunk illusztrátorokkal, de ennek a mesekönyvnek például az illusztrációs anyaga, ez egy ilyen nagy illusztrátor adatbázisból származik, egy ilyen stock könyvtárból. Nekünk pedig vannak kiadványszerkesztőink, grafikusaink, akik ezekből az alapokból megcsinálják a végleges grafikákat, tehát átalakítják, ilyen származtatott munkákat hoznak létre.
Igen, és ahogy olvastam ezt a mesekönyvet, ugye egy télországba járunk, az idei könyvnek is Télország a fő helyszíne?
Eleve ez onnan indult, hogy karácsony szerintem mondhatjuk, hogy minden gyermeknek a kedvenc ünnepe. És a karácsonyt rengeteg varázslat lengi körül, de valahol kimaradtak azok az igazi klasszikus karácsonyi mesék, amik egyébként például más, szintén a népmesékben mondjuk megvannak, csak nem karácsony témában. És valahogy a karácsonynak ezt a mesebeli oldalát szerettem volna kidomborítani, és eleve ez volt az alapötlet, hogy valamit létre kellene hozni, ami a télapót tényleg egy ilyen igazi mesebeli varázslatos alaknak írja le, és azt is elmondja, hogy honnan jön, azt is elmondja, hogy kik a barátai. Innen jött ez a Télország ötlet, és több mesekönyvem jelent meg e kapcsán Télországról, mindet összeköti, hogy gyakorlatilag a mesék külön-külön önállóan élvezhetők, de mind egy nagy egészt alkotnak, tehát mindegyik Télországban játszódik, és tégláról téglára, mint egy vár, így épült fel Télország és a sok-sok meséből.
Igen, és ugye a szereplőket is megszemélyesítik. Például van benne egy Pingvin Tibi, aki most hirtelen eszembe jutott.
Igen, nagyon sok olyan szereplő is van benne, ami manapság már ebben a karácsonyi mitológiában, ha lehet ilyet mondani, létezik karácsonyi varázslatos mitológia, ebben ismert szereplő, például Fagyancsi. Ő nem az én találmányom, Fagyancsiról én is hallottam gyerekkoromban, kisfiúnak néz ki, de egy igazából több száz éves, és ő rajzolgatja a jégvirágokat az emberek ablakaira.
Igen, és ahogy olvastam a meséket, tényleg mindegyik rövid, de van benne tanúság, tehát mindegyikkel úgymond nevelni, formálni szeretné a gyermekeket, legalábbis nekem így ez az üzenet jött át.
A legtöbb mesémnek a tartalma, vagy végső mondani valója szerintem körülbelül három kulcs szó körül forog. Ez a jóság, a szeretet és a barátság. Azt hiszem ezek a leghatalmasabb erők, és azt hiszem ezekről érdemes írni, mert valahogy erre van a legnagyobb szükségünk.
Mikor, melyik napszakban jön az ihlet, mikor szokott meséket írni?
Gyakorlatilag bármikor. Bármikor. Én úgy szoktam egyébként mesét írni, hogy magát a mesét azt nagyon gyorsan megírom, de amíg készülök rá, az borzasztóan hosszú. Tehát erre a kis 24 adventi mesékönyvre, ami ugye 24 rövid nyúlfarknyi mesét tartalmaz, hónapokig gondolkodtam, jegyzeteltem, ha volt egy alapötlet, azt leírtam egy papírra, és később gondolkodtam rajta, mert ugye abban hiszek, hogy egy mesét ugyan nem lehet megszerkeszteni, nyilván kell az ihlet, és kell a kreatív ötlet, amiből táplálkozik, minél fantáziadúsabb legyen, minél inkább szabadon szárnyaljon. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy kell egy komoly szerkezeti váz, egy struktúra, amikor épül. Ez most tudom, hogy nagyon szárazon hangzott, de ezt úgy kell elképzelni, mint amikor, nem tudom, valaki csinál valami nagyon finom hamburgert, és nem elég, hogy a szép és nagy és látványos, hanem ugye annak megvan a rendje, hogy a húst mennyi ideig kell sütni, miket teszek bele, hogyan rétegezem a hamburgert, mivel fűszerezem. Ez az, ami láthatatlan. Ugye a látható rész, hogy nagy, meg szép és jó, de amikor az ember belekóstol, én azt szeretném, hogyha visszajárna ez a hamburgeres, ez azt mondja, hogy ilyet akarok enni legközelebb is. Így érzem én a mesékkel, hogy kell egy struktúra, egy váz, amit az emberek nem látnak, nem ez van az előtérben, de ettől fogják azt érezni, hogy ez a mese nem egy ilyen összedobált valami, nem csak egy ilyen hasőtéses kitalált gyors történet, hanem igenis ennek van egy szerkezeti eleme, van egy mondani valója, van egy struktúrája.
Igen, mint ahogy tanultuk az iskolákba és a fogalmazásnál, dolgozatoknál, hogy van bevezetés, tárgyalás, befejezés, és ugye ezeknek a arányoknak is jól kell kialakulniuk egy-egy ilyen fogalmazásnál, írásnál.
Igen, hát én nem fogom megmondani senkinek, hogy milyen a frankó mese, és milyen mesét kell írni, mert ugye mindenki olyat ír, amilyet szeretne, és ami a szívéhez közel áll. Én csak arról tudok beszélni, hogy én mit tartok jónak a magam szemszögéből, és én mire törekszem. Én nem szeretem, amikor egy mese olyan, mint egy novella. Hogy a tavaszi réten a napsugár lesütött, és a nem tudom, a szellő lágyan fújdogált a fűszálak között, ahol a tücskök vidáman kergetőztek, és még sorolhatnám, tehát a nagyon hosszas leírások, vagy éppen ezek a pillanatnyi mozzanatos dolgok, hogy Feri elgondolkozott és megvakarta a feje búbját, nagyon gondterheltnek tűnt, amiközben végigfutott az agyában számtalan gondolat. Ezek nagyon jól illenek egy ifjúsági regénybe például, vagy egy novellába. Én azt gondolom, hogy amire én törekszek, az egyszerűség, mint a népmesékben. Tehát, hogyha elővesz egy, vagy bármilyen népmesére gondol az ember, akkor volt egyszer egy ember, annak volt három fia. Egyszer csak azt mondja a legidősebbnek, fia, menj el szerencsét próbálni. Ment, mendegélt a legény, hetet, hét határon, egyszer csak eljutott egy kúthoz. Leült, leheveredett, és megette az elemúzsiáját. Senki nem kérdezi meg, hogy akkor most miért kellett elmenni, most merre ment, miért pont a kútnál állt, mert mit látott még útközben. Nagy léptékkel halad a mese, és csak arról beszél, amiről szükséges.
Thank you.
folytatjuk beszélgetésünket a mesék fontosságáról Szabó Zsolt kisújszállási meseíróval, aki a meséivel többek között a Télország történeteit meséli el, ahol a szeretet uralkodik.
Mikortól érdemes a gyerekeknek hány éves kortól mesét olvasni?
Én azt gondolom, onnantól fogva, amikor már megérti a mesét. Egy babának, annak még fölösleges mesét olvasni, konkrétan mesét, de neki is kell olvasni, vagy ami még jobb, gyerekdalokat dúdolni az anyukának. Tehát nagyon fontos az interakció, a hang, a felolvasás. De konkrétan az, hogy a mese tartalmát is élvezni tudja a gyerek, az az, ahonnan megérti. És igazából itt szerintem gyermeke válogatja, mert a gyerekek nagyon eltérően és nagyon nagy különbségekkel érnek még kiskorban. Amit például nagyon érdekesnek tartok, Bruno Bettelheim mondta, neki volt egy munkája, a mesebűvölet és a bontakozó gyermeki lélek, ez egy alapjába véve a meséknek a pszichoanalitikus értelmezés módjáról szól, de egyébként ő arról beszél, hogy a gyerekek minden meséből azt veszik ki, ami számukra fontos, tehát ami az ő adott korosztálynak, korcsoportjuknak megfelelő. És innestől kezdve gyakorlatilag nem kell attól félni, hogy túl komoly mesét írunk egy gyermeknek, mert a gyermek a maga szintjén érti meg a mesét. És van olyan, amikor egy mesébe később többet látunk. Tehát nagyon érdekes például a Kis Herceg, mint regény, hogy amikor a gyerekeknek olvassák, nagyon sokszor a gyerekeknek nem tetszik. Nem tudom, hogy van, akinek ez a kedvenc, elnézést kérek. Van, amikor a gyerekeknek még nem tetszik, viszont általában már ilyen tinédzser korban, gimnazista korban nagyon sokaknak a kedvenc szívé válik a Kis Herceg. Ez egy nagyon különös jelenség. Sokakat megkérdeztem, és mondták, új, én ekkor szerettem meg igazán. Valószínűleg akkor értettek meg olyan mélyebb összefüggéseket, akkor szólalt meg bennük ez a szöveg, amikor megérettek hozzá.
Igen, és amit már korábban mondott, az is tényleg nagyon fontos, hogy a szülők úgymond értelmezzék is a mesét a gyermekeknek, tehát hogy úgymond utána beszéljék meg szerintem a mesének a tanulságát a gyerekekkel, hogy ne maradjon feldolgozatlanul a gyermekben esetleg egy-egy mese, egy mozzanat a meséből.
A Grimm meséket mindenki ismeri. Azt is sokan tudják már, hál' Istennek, hogy az eredeti Grimm mesék azok, hogy mondjam, sokkal félelmetesebbek, megrázóbbak voltak a mai társaiknál. Tehát ugye itt olyan pontok voltak, Jancsi és Juliska eltéved az erdőben, vagy az édesapjuk viszik őket, és magára hagyja a gyermekeket. Ugye rengeteg kérdést vet fel, miért hagyja magára a gyerekeket, ugye manapság ezt nagyon szörnyű tettnek értékeljük, nyilván akkoriban is, de ezek nagyon, nagyon megrázóak voltak, ezek a Grimm mesék. És a népmeséink közt is azért vannak olyan jelentek, különösen például a székely népmesékben, amelyek mondjuk allegóriák, mint az igazság és a hamisság utazása, ahol a hamisság becsapja igazságot, pedig régen jó barátok voltak, együtt járták a földet, és akkor nem is tudom, hogy van abban a népmesében, talán valami csellel levágja igazságnak a kezét, meg is vakítja, ő meg ugye barátilag ugye mindent megtesz a hazugságnak, és ugye a végén arra fut ki a mese, hogy ezért van az, hogy manapság az igazság vak és tehetetlen, nem látja, mi történik, nem látja, és nem is tud tenni ellene, mert ugye nincs keze és nincs szeme. Na, az ilyen meséket nem kell a gyerekeknek felolvasni, én azt gondolom, legalábbis nem kicsi korban. A népmesék is egy teljesen más műfaj, ugye nagyon sokszor az emberek egymásnak olvasták a népmesét, egymásnak mondták a népmeséket, ugye ebben örökítette tovább a nép a tudását, az örömét, a bánatát, az igazságérzetét. Nem minden mese való gyerekeknek.
Ezért is fontos, hogy beszélgessenek a szülők a gyerekekkel, akár a mesékről, meg általában a beszélgetés is szerintem a mesevilág mellett nagyon fontos, a való világ is.
Nálam is nagyon sokszor előfordul az íróknak az a betegsége, hogy az írók az egész képet látják, mondjuk a tortának az egészét, ők tudják, hogy hova jutott több krém, hova jutott kevesebb elvileg. A szülő és az olvasó pedig egy torta szeletet kap. Tehát ezt én a mesevilágra értem, hogy nekem ott van a fejemben az egész háttér. A szereplőknek a motivációja, a szereplőknek a teljes jellemrajza, de ebben a rövid formátumban nem biztos, hogy sikerül mindent úgy leírnom, ahogy én azt szerettem volna. Illetve számomra egyértelmű, lehet, hogy az olvasónak mondjuk nem. És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogyha a gyerekben marad bármilyen kérdés, akkor tudjon beszélgetni a szülővel, hogy anya, ő miért kérdezte most ezt? Ő miért ment el oda? Ő miért akarta magának annyira megszerezni ezt vagy azt a dolgot?
a saját családjáról egy pár szót, ha kérdezhetnék, hogy ott a mesének milyen szerepe van a gyermekeknek a nevelésében.
Mi mozaik családban élünk, nekem van egy 13 éves kislányom, most már nagylányom, illetve a feleségem kislánya, nagylánya, szintén 13 éves, és a két lány úgy nevelkedik, mint az ikrek tulajdonképpen, hiszen ugyanaz a dolog érdekli őket, a életkori sajátosságból kiindulva, ez mindig is így volt, úgyhogy az köztük lévő szinergia az engem mindig nagyon inspirált. Ők nagyon nagy kritikusaim, ők rengeteget segítettek nekem, ha valamit leírtam, valami nem volt jó, valami érthetetlen volt, mind a mai napig nagyon sokat segítenek. Amikor kicsik voltak, akkor az unikornisos mesékben nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy mi az, ami őket érdekli, mi az, ami őket leginkább megfogja, mi az, amire ők kíváncsiak, hiszen ez a legfontosabb, hogy a gyerekekhez tudjunk szólni, elsősorban olyan témákat érintsünk a mesékkel is, ami számukra érdekes, izgalmas.
Kéklőn óvja menny kupola, kék köpenyben égi derű, légtündérnő ül egyedül. Kéklő ködben légpalota, kéklőn óvja menny kupola. Fénycsarnokban rokka perek, fényből foncál földre perek. Az ajtók mind nyitva állnak, szél fiai kibe járnak. Fénysáv jelző szárnyuk alatt zúgón zúgnak légmadarak.
Itt van az asztalunkon egy másik könyvkiadvány is, ami a Szalai Könyveknek a gyermekkönyv kínálatát tartalmazza. Ahogy említettük, az éneken, a zenéken keresztül is meg lehet szólítani a gyermekeket. Milyen újdonságokkal várják a közönséget? Milyen újdonságok közül válogathatnak a szülők a gyermekeknek?
A Szalai Könyvkiadó úgy apostrofálja magát, hogy a család könyvkiadója, és nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a családnak, tényleg a gyerekeknek, minden korosztálynak tudjunk megfelelő kiadványokat és színvonalas kiadványokat nyújtani. Nagyon szeretjük, hogyha a könyveinkben nem csak szórakoztató tartalom van, hanem valamiféleképpen megjelenik benne a fejlesztés, különösen a foglalkoztatóinkban. Ugyanakkor ezt fordítva is elmondhatom, hogy a fejlesztés önmagában nem cél. Nagyon-nagyon fontos a szórakoztatás, hogy a gyermek játszva tanuljon. Ez közhelynek hangzik, de tényleg az ragad meg, amit az ember szívesen csinál. És mi arra törekszünk, hogy ez ne legyen nyilvánvaló. Tehát a gyermek ne egy feladatot oldjon meg, hanem játszon a könyveinkkel, például a foglalkoztatóinkkal, és ezek észrevétlenül fejlesztenek. Ugye ezt szokták mondani például a finom motorikus mozgást, ami később majd a kézírásnak is az alapvető meghatározó készsége lesz. Gyakorlatilag a finom motorikus mozgás már egy kifestő kiszínezésével, hogy az aprólékos részeket kiszínezzük, már azzal fejlődik. És nyilván ezt lehet irányítani különböző feladatokkal, de a lényeg, hogy a gyermek számára mindez abszolút egy játékként tűnjön fel. Nagyon-nagyon sokféle kiadványunk van már a legkisebbekre, és gondolunk a babákra, csörgőzörgős babakönyvektől kezdve a fürdős könyvekig mindig igyekszünk megújulni, új témákat, új technikai megoldásokat behozni ezekbe a dolgokba. De a foglalkoztatók mesekönyvek, fürdős könyvek mellett van egy-két kifejezetten különleges gyermekkönyvünk is. Például most fog megjelenni a Csengőszó és a Varázsfúvola nevű hangos könyvek. Ezek egy ilyen belső hangmodult tartalmaznak, és ugye karácsonyi dalokat, illetve komoly zenei művek részleteit játsszák le ezek a hangmodulok. Például a Varázsfúvola és más csodálatos zeneművek című könyvünket a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral együtt készítettük, és ezeket a rövidke részleteket Mozart, Beethoven, Vivaldi és más zeneszerzők művéiből ők szólaltatják meg, az ő hangszereiken keresztül érkezik el a varázslat az emberek szívébe, és rendkívül érdekes, hogy amikor mi a kiadóban felvetettük, hogy kellene egy ilyen könyvet csinálni, mert ez olyan szép, ez olyan jó dolog lenne, akkor ott a kollégák közül sokan mondták, hogy hát komoly zene, az annyira komoly, már a nevében is benne van, ez nem érdekel igazából senkit. És amikor meghallották ezeket a dalmokat felcsendülni, hú, mikor lesz ez a könyv készen, hú, ilyet én is szeretnék magamnak, jaj, de jó, mert egyszerűen mindannyian ismerjük ezeket a dallamokat, mindannyian ismerjük Vivaldi négy éjszakját, vagy Mozarttól a kis éjzenét, és még sorolhatnám, és ez a gyerekek számára is, amikor megnyomják ezeket a hangmodulokat, és felcsendülnek ezek az igazán tiszta, szívhez szóló dallamok, szerintem ezt egyszerűen nem lehet semmi mással helyettesíteni. Van egy másik nagyon nagy sláger könyvünk, ez egy ilyen zongorás könyvecske, ebből is van. Ez kettő darab, egy ilyen karácsonyi dalos és egy ilyen gyermekmondókás. Ebben az a különlegesség, hogy a kottákat, ezt ilyen színkódokkal jelöltük, és magát a hozzáadott kis mini zongorát, kis szintetizátort könyv hátlapjára van applikálva. Itt is a billentyűket egyes színkódok jelzik. Tehát a kotta az úgy néz ki, hogy 8, 8, 7, 3, 5, 4, nem tudom, tehát most mondtam egy fiktív számsort, és bárki le tudja játszani ezeket a dalokat. Ez borzasztó nagy sikerélményt adja a gyerekeknek, akik egyébként is szeretnek szerintem mindenféle hangszerhez hozzányúlni. Hát még akkor, amikor valami igazi, valódi, létező dallam jön ki belőle, és rácsodálkoznak, hogy hú, hát én eljátszottam a Csigabiga gyerekét, vagy el tudom játszani a Süsfelnapot, ez milyen csodálatos. És nagyon sok szülőtől hallom, akik már megvették ezt a könyvet, hogy hát hihetetlen hazavittem, és egész hétvégén hárman játszottunk a zongorás könyvvel. Apuka, a gyermekem és én.
Matricás füzetek, foglalkoztatók, mi még akkor így ilyen nagy csoportokban a profilja a kiadónak?
Igyekszünk minden foglalkoztatóba, kis füzetben matricát tenni, mert ezt nagyon szeretik a gyerekek. És nekünk az a célunk, hogy a gyerekek azok tényleg jól szórakozzanak, szeressék a kiadványainkat, ugyanúgy, mint a meséknél. Tehát az egész nem ér semmit, hogyha a szívükben ez nem változik át valami kedves dologgá. Az a lényeg, hogy legközelebb is szívesen forduljanak a mi kiadványaink felé, vagy például az én esetemben azt szeretném, hogyha mindenki örömmel olvasna Szabó Zsolt meséket, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eljutatja hozzám a véleményét. Nagyon-nagyon kedvesek vagytok, amikor írtok nekem. Például ilyen véleményt is hallottam, hogy már van, akinek egy egész könyvespolca van Szabó Zsolti mesékből, hihetetlen ez számomra, és hogy nagyon jó hallani, amikor azt mondjátok, hogy a gyermekeitek szeretik ezeket a meséket. Tényleg ez mindennek az értelme. A kiadónak a könyvére visszatérve még nagyon-nagyon erős szegmense a kartonkönyvek. Ezek ugye kemény lapos könyvecskék. Ez ellenáll a, hogy mondjam, a legkisebb olvasók rajongásának is, ugye, akik még nem tudják olyan finoman kezelni a lapokat. Itt is igyekszünk minél színesebbre, minél érdekesebbre venni a könyvek látványvilágát. Nagyon fontosnak tartjuk az élénk, gyerekbarát, vidám színek alkalmazását. Tényleg nagyon sokfajta stílus van a könyvkiadásban. Szerintem, amit képviselünk, ez mindenképpen ez a pozitív, kellemes, gyermekbarát. Nem igyekszünk eltolni valami művész irányba az egészet. Az a lényeg, hogy vidámságot okozzon.
Ahogy már többször mondtam, tehát itt van az asztalunkon az ön által írt 24 adventi mese című, varázslatos adventi mese című könyv, ami ugye ez tavaly karácsonyra 2024-re jelent meg, majd ebből fog ön felolvasni nekünk egy mesét. De ez milyen pályázat, milyen rendezvény keretében lett ez az év gyermekkönyve, mesekönyve?
Ez az év könyvedi, ez tulajdonképpen egy közönségszavazás volt, és számomra ezért is különösen kedves, mert a közönség szavazta meg, hogy az én mesekönyvem legyen a 2024 legjobb vagy kedvenc gyermekkönyve. Itt ez úgy történik, hogy vannak különböző kategóriák, és az olvasók jelölhetik a kedvenc könyveiket, és több forduló van, a legjobb 50, a legjobb 20, a legjobb 10, és a legvégén derül ki, ugye, hogy a legjobb 10-ből melyik lett az év könyve az adott kategóriában. Tényleg nagyon-nagyon köszönöm, mert ez azt jelenti, hogy tehát nagyon-nagyon neves írók és nagyon nagyszerű könyvkiadók, akiknek a munkásságát abszolút csodálom, voltak egy kategóriában, top 10-ben, illetve top 50-ben is az én mesekönyvem mellett, és valami hihetetlen, hogy hála a szavazatoknak végül is az én mesekönyvemre esett a választás, és ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm minden kedves olvasónak és minden kedves kisgyereknek.
Kérem, hogy olvassuk föl akkor ebből az egyik mesét, ami például éppen december 24-ére szól, de hát mindegyik mese olyan tanulságos, hogy bármikor meghallgatható.
Igen, itt egy rövid kommentet fűznék hozzá, hogy ez az egész karácsonyi mitológia, ha lehet ilyet mondani, ez borzasztóan összetett Magyarországon különösen, tehát hatalmas zavar van, hogy mikor jön a Mikulás, mikor kijön. És ugye a december 24-e azért én csak... Ez egy télapos mesekönyv, ez egy mesevilág, de csak szerettem volna azt meghagyni, hogy ne legyen zavar a fejekben, hogy 24-én azért a Jézuskáról semmiképpen nem feledkezzünk meg, hiszen a legfontosabb. És a maga a karácsony is nagyon kellemes mesevilág, de a karácsony azért mégiscsak, hogy a szeretetről, a családról, erről kell, hogy szóljon. Jön a Jézuska. A télapó minden karácsonyfa alá elvitte az ajándékokat. Miután a hosszú-hosszú nap után visszatért Télországba, pihenésképpen hőlégballon kirándulásra ment a barátaival. A nagy rohanás után igencsak jól esett neki az a csöpnyi nyugalom és béke a fellegek között. Ott volt vele Villám, a leggyorsabb rénszarvas, Fagyoska a hóember, a húsvéti nyuszi, na és Masni, a kis mosómedve, aki csak nemrégiben költözött Télországba, így még sok mindent nem tudott. Hogyan tudod mindenhová elvinni az ajándékokat egyetlen éjszaka alatt, télapó? Kérdezte Masni. Gyakran megállítom az időt. Amíg minden mozdulatlan, én utazok és kiteszem a csomagokat. Én azt hallottam az emberektől, hogy karácsonykor a Jézuska jön. Akkor mi az igazság? Nagy a világ, Masni, benne sokféle országgal. Van, ahová én megyek el, és van, ahová nem. És ki az a Jézuska? Én nem ismerem. Faggatózott tovább a mosómaci. Ó, dehogy nem. Őt mindenki ismeri, mert ő maga a szeretet, felelte kedvesen a télapó. És hol lakik? Hát, mosolygott a télapó, úgy is mondhatjuk, hogy mindenütt. És honnan tudom meg, ha eljön? Meg fogom ismerni? Mielőtt a télapó válaszolhatott volna, a többiek rászóltak a mosómedvére. Ne kérdezősködj már annyit, Masni! Most pihenni jöttünk, hogy élvezzük a csendet és a nyugalmat. A kis mosómaci csöndben maradt. Nézte a magasból Télország gyönyörű vidékét, és hálát adott azért, hogy itt lehet a barátaival. Boldog volt, és a mellkasát elöntött egy kellemes melegség. A télapó kedves öreg szemeibe nézett, és halkan odasúgta neki. Már tudom, nem is kell messziről jönnie, mert a szívünkben lakik.
Igen, nagyon megható és igaz történetnek is mondható, mert igen, Jézus Krisztus születését ünnepeljük karácsonykor, aki maga a szeretet, de itt van már az idei 2025-ös könyv is az asztalunkon. Ebben is ugyanúgy Télországban járunk, vagy már itt vannak új szereplők is?
Nem, minden szigorúan Télországról szól, hogy a télapó mesebeli országáról, és ennek a résznek az a különlegessége, hogy itt gyakorlatilag egy karakter központú mesekönyvről van szó. Minden mesének egy-egy télországi ismert lakó a középpontja. Tehát itt új szereplőket is ismerhetünk meg, de nagyon széles a paletta. A kis aranyos hótündérektől kezdve a picinke jégmanókon át, a agyafúrt kis krampuszokig, nagyon sokféle, még egy hatalmas jégsárkány is van benne. Igen, minden mitológiába kellenek antagonisták is, akik ugye a hősöket hátráltatják, vagy valamiféleképpen egy ellenpólust képviselnek. Nálam nagyon sok mindenki átfordul ugye jóba, vagy ugye meg egy idő után kidomborodik a jó oldala, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a Télországban is maga a szeretet uralkodik. Ez a lényeg, azt gondolom.
Igen, és akkor talán lehet az záró gondolatunk is, hogy úgy, ahogy egy-egy mese figurának lehet jó és rossz oldala, ugyanúgy ugye nekünk is vannak jó tulajdonságaink, rossz tulajdonságaink is, de ugye arra kell törekednünk, hogy mindig a jóság legyőzze a rosszat, és mindig a jó, a szeretet kerekedjen felül a saját életünkben is.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és ha valaki találkozik a meséimmel, olvass el, írjon nekem bátran, és nagyon sok szórakozást és örömteli percet kívánok hozzájuk, illetve további kellemes napot mindenkinek.
Műsorunkban Szabó Zsolt kisújszállási meseíróval beszélgettünk, akinek a 24 varázslatos adventi mese című könyve az évkönyve díjat nyerte el 2024-ben a legjobb gyermekkönyv kategóriában.
Háztetőn a macska nyávogó, nyávogó. Puha szőrű bárány végető, végető. Napsugár a rétem égető, égető. Délfakáló kecske metegő, metegő. Istáló van fejló, nyerítő, nyerítő. Tenyeremben csibe, csipogó, csipogó. Padláson az egér, cincogó, cincogó. Rózsaszínű malac, röpögő, röpögő. Körülötte szúnyog, zümmögő, zümmögő. A gyöngyú kotkodál, fenn ragyog az égen, hol csugál.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.